Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A nőnap ürügyén nőkről, és persze nem csak nőknek, ennek kapcsán állítottuk össze a mai műsort. Bevallom, nálunk, a mi családunkban a nőnap egyfajta moszkovita ünnepnek tűnt. Oroszországban viszont a nemzetközi nőnap egy igazi megpróbáltatás, mármint elsősorban az orosz nők számára, hiszen a, hogy mondjam, korlátlan lehetetlenségek hazájában ez persze egy cseppet sem meglepő. Ez a nőnap ugyanis újabb jeles alkalom az orosz férfiak számára, hogy jó alaposan felöntsenek a garatra, ezúttal éppen a nők egészségére. Nos, az orosz nőnap rejtelmeibe Hardi Mihály ad betekintést.
Március 8-a a brezsnyevi pangás éveiben Moszkvában. A szemmel láthatóan totál beállt szovjet elvtárs bedülöngél a metrókocsiba, ahol egy idős asszony azonnal átadja neki a helyét. Igen, jól hallották, egy nő adja át a helyét egy férfinak a metrón. Nyilván azért, mert arra az utóbbinak van nagyobb szüksége, hiszen alig bírná ki lábon állva a következő megállóig. A székre ülve azonnal mély álomba szenderül, és így azt sem veszi észre a derék orosz polgártárs, hogy a hólyagjával vívott küzdelemben is alul marad. Ennek nyomai pedig vidáman haladnak leföl a metrókocsi padlóján, attól függően, hogy éppen gyorsít vagy lassít a szerelvény. Mindenki kínosan emelgeti a lábát. Akárki meséli, nem hittem volna el, hogy ez megtörténhet, ha nem a saját szememmel látom mindezt a szakszervezeti, azaz a Pravszajuznaja metróvonalon a 70-es évek második felében, a szovjet fővárosban, a nemzetközi nőnapon. Március 8-a egyébként a mai napig is munkaszüneti ünnep Oroszországban, jó ürügy az össznépi vodkázásra. A hölgyek ebben is megpróbálják felvenni a versenyt férfi társaikkal, bár ők inkább a pezsgős poharat emelgetik ebből az alkalomból. Ami 1917 óta Oroszországban a nők egyenjogúságának az ünnepe. A megboldogult Szovjetunióban aztán az orosz nők igazán belekóstolhattak a félreértelmezett egyenjogúság keserű poharába. Szinte minden lehetséges terület és munka nyitva állt előttük, feltéve, ha nem veszélyeztette a férfiak vezető pozícióját. Így aztán gyakran lehetett látni lányokat, asszonyokat az utakon aszfaltozó munkások között épp úgy, mint női segédmunkásokat egy-egy építkezésen malteros másaként, vagy éppen a nehéz mezőgazdasági munkák idején a traktorok kormánya mögött. Az 1941-45 közötti nagy honvédő háború éveiben persze kényszerűségből nagyon sokféle munkát átvettek a férfiaktól a hátországban, sőt, még a fronton is. Így szabályos női mesterlövész osztagok alakultak, ahogy harci pilóták is lehettek az orosz lányok. Csak éppen a többségüket nem a gyors vadászgépekbe ültették, hanem a fából és vászonból épült, alig 100 kilométeres sebességgel döcögő, kétfedelű PO-2-es gépekbe, amelyekkel mindenfajta műszerezettség nélkül éjszakai zavaró repüléseket kellett végrehajtaniuk a német vonalak fölött. Őket nevezték a szovjet sajtóban éjszakai boszorkányoknak. Sokan kapták meg közülük a Szovjetunió hőse katonai kitüntetést, a legtöbben persze posztumusz elismerésben részesültek. Az orosz nők a politikából is kivették, és ki is veszik a részüket, még ha ez a döntés sokszor nem elsősorban az ő döntésük, hanem a körülmények szorítása. Így tett a közelmúltban a sarkörön túli lágerben elpusztított Alexej Navalnyi felesége és lánya. Julia és Dasha Navalnaja vállalta, hogy tovább viszi az ügyet, amiért Alexej az életét áldozta, a harcot Putyin gyilkos és velejéi korrupt rendszere ellen. Pont úgy, ahogy a 18 év börtönre ítélt belarusz ellenzéki vezető, Szergej Tyihanovszky felesége Svetlana vállalta, hogy a számüzetésből is felveszi a harcot Alekszandr Lukasenko diktátor ellen. Egyetlen percig se gondolják, hogy ezzel az említett asszonyok nem vállalnak életveszélyes kockázatot. Ahogy az már Putyin és Lukasenko esetében megszokott, méreggel, balesetnek feltüntetett merénylettel, vagy éppen egy jól irányzott golyóval próbálnak pontot tenni a rendszert bírálók életének a végére. Ahogy ezt megtette a Kreml és az orosz titkos szolgálat, amikor egy ismeretlen merénylő a saját lakása lépcsőházában végzett több lövéssel Anna Politkovszkaja újságíróval. Egészen véletlenül éppen október 7-én, vagyis Vlagyimir Putyin születésnapján. Annának az volt a legfőbb bűne, hogy bemutatta az orosz hadsereg által elkövetett háborús bűnöket Csecsenföldön, és lerántotta a leplet az orosz titkosszolgálat által szervezett hazai álmerényletekről, emberrablásokról és eltűnésekről. Mindez nem sok jót vetít előre a Magyarországon is jól ismert orosz írónő Ljudmila Ulickája számára. A 81 éves írónőt, aki kezdetektől fogva élesen bírálta Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni rablóhadjáratát, éppen most minősítették Moszkvában Oroszország ellenségének, meg külföldi ügynöknek az ottani szuverenitásvédelmi hivatal munkatársai. Ulickaja könyveit azonnal kivonták a könyvesboltokból, és megfosztották az írónőt a könyvek után járó jogdíjaktól is. Ezzel adminisztratív úton éhhalálra ítélték a világhírű írónőt. Szép kis nőnapi ajándék, de az orosz pribék elnöktől csak ennyire futja március 8-án.
A Hardi Mihály jegyzetében is említett Ulickaja évek óta Berlinben él, de sose lenne aktuálisabb Vlagyimir Viszocki híres dala Mentsétek meg a lelkünket.
От удушья спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам, грутся орды. Но наверх не сметь. Там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая.
Minden jel arra mutat, Nagy Gáborral, a HVG vezető szerkesztőjével beszélgetek, hogy az Egyesült Államokban az operencián túl összejött a Biden-Trump visszavágó. És ilyenkor azt szokták mondani, hiszen továbbra is inkább nőkről lehetne szó, hogy egy alelnök jelölt szívdobbanásnyira van a fehérházban való uralkodástól, de lehet-e mindkét pártnak női alelnök jelöltje?
Hát a demokrata pártnak már is van egy női alelnök jelöltje, a jelenlegi alelnök Kamala Harris.
Ez már biztos?
Hát Biden azt mondta, hogy közösen fognak indulni. Nyilvánvaló, hogy Kamala Harris lesz az alelnök jelöltje Joe Bidennek, de erre a pecsétet majd a nyári elnök jelölő konvenció műtik rá, és akkor lesz a jelenlegi alelnök újra hivatalosan alelnök jelölt. A republikánusoknál is van esély, hogy női alelnök jelöltet választ magának.
Ott még sok a spekuláció.
Ott több nő is fölmerül, a dél-karolinai, dél-dakotai kormányzó, egy New Yorki képviselőnő, Elise Stefanik, aki a Harvard és a többi elit egyetem elleni vizsgálatot fémjelezte, nem ő irányította, de ő volt a leghangosabb.
Sőt, Trump már többször emlegette őt, mint egy későbbi republikánus elnök jelöltet.
Igen, de nem az egyetlen, akit emlegetett, de még megemlítik Carrie Lake politikus nőt is, aki tavaly itt volt a budapesti CPAC-en, és ő Arizonában próbálkozott kormányzó lenni, de az nem sikerült neki, de ő is nagyon pedálozik azért, hogy Donald Trump alelnök jelöltje lehessen. Tehát van a republikánus oldalon is olyan potenciális női politikus, akiből alelnök jelölt lehet.
Sokáig szivárogtattak olyan híreket is, hogy Donald Trump már korábban fölkérte legfőbb riválisát a héten, végképp a választásoktól visszalépett Nikki Haley-t alelnök jelöltnek.
Ez nem lenne precedens nélküli, hiszen annak idején Ronald Reagan és idősebb George Bush is egymás ellen indult, és aztán Ronald Reagan fölkérte alelnök jelöltjének George Bush-t, aki ezt elfogadta. Nikki Haley jelenleg kizárta, de hát láttunk már Karon Varjút, ő egyelőre kizárta azt, hogy az alelnök jelöltje legyen Donald Trumpnak, sőt még arról sem nyilatkozott, hogy a hozzá megválasztott delegátusok majd az elnök jelölő konvención kit fognak választani, vagy kire fognak szavazni, de még egyszer mondom, az amerikai politikában minden lehetséges, és mindennek az ellenkezője is.
Korábban már elmondtad egy másik műsorunkban, hogy elképzelhető, hogy Nikki Haley bár látta, hogy esélytelen, ő már 2028-ra feni magát. Ilyen alapon elképzelhető volna, hogy a következő elnök választáson 4 év múlva két részben vagy egészben indiai származású hölgy veselkedik egymásnak. Mármint az egyik oldalon Nikki Haley, a másik oldalon pedig Kamala Harris.
Abszolút elképzelhető. Valóban Nikki Haley már a 2028-as elnökválasztásra kacsingatva vitte végig ezt az előválasztási folyamatot, miután azután is, hogy már nem volt esélye, és Kamala Harris pedig automatikusan adja magát, mint hivatalban lévő alelnök, hogyha Joe Biden még 4 évre megszerzi a mandátumot, és viszi őt is magával a Fehérházba. Ezek automatikus dolgok, az alelnök, hogyha úgy dönt, nagyon gyakran elindult, megint csak Ronald Reagan, George Bush kettősét tudom említeni, hiszen Reagan 2 mandátuma után idősebb George Bush szerzett, mint alelnök mandátumot, és Al Gore is szeretett volna 2000-ben Bill Clinton 2 mandátuma után alelnökként elnöki mandátumot szerezni, tehát abszolút benne van a pakliban, hogy egy teljesen és egy részben indiai származású nő lesz 2028-ban a két párt elnökjelöltje.
Beszéljünk még egy pár szót egy másik amerikai hölgyről, Victoria Nulandról, aki a külügyminisztérium egyik vezető tisztviselője volt, hol második, harmadik poszton, hol harmadik poszton, és nagyon keményen nyilatkozott az oroszokról, az ukrajnai háborúról, és úgy tűnik, hogy visszavonult a politizálástól.
Hát Victoria Nuland végig képviselte az orosz politikát, ő töltött hónapokat egy orosz halászhajón is annak idején fiatal korában, tehát neki kézzelfogható tapasztalata is voltak az orosz hétköznapokról. Én azt olvastam az amerikai sajtóban, hogy ő szeretett volna megmaradni azon a poszton, a külügyminiszter, gyakorlatilag a külügyminiszter helyettesi poszton, de Joe Biden mást választott, így úgy gondolom, hogy az amerikai kommentátorok azt mondták, hogy ő úgy gondolta, hogy ezzel a diplomáciai pályafutása véget ért, hogyha ez a poszt megszerzése nem sikerült neki, és akkor gondolom a férjehez hasonlóan, Kegyenhez hasonlóan az akadémikus munkát választja ezentúl.
Még egy dolog szintén a mához kapcsolódik. Elég pregnáns különbség, hogy Svédország NATO tagságának jóváhagyása után Kristoffersson svéd miniszterelnököt ma elsőként a Fehérházban maga Biden fogadja. Eközben Orbán Viktor viszont Floridában, Mar-a-Lagóba látogat Trumphoz.
Igen, hát ez mutatja a különbséget mind Amerika hozzáállásában ez a két politikushoz, mind pedig a két politikus hozzáállásában Amerikához. Tehát az, hogy egy NATO szövetséges első embere, jelen esetben Orbán Viktor elmegy Amerikába, és úgy megy el Amerikában, hogy nemhogy nem találkozik a jelenlegi kormányzat tagjaival vagy az elnökkel, hanem pont ahhoz az elnökjelölt aspiránshoz megy vendégségbe, aki a jelenlegi kormány ellen, illetve a jelenlegi elnök ellen indul. Tehát ez azért meglehetősen bizarr helyzet.
Innen folytatjuk. Nagy Gábornak megköszönöm, hogy velünk volt, hiszen nem úgy néz ki, mintha akár az Európai Bizottság új főnökének, akár a NATO új főtitkárának a megválasztása sokat segítene a magyar külpolitikának. Nos, következik akkor Beyoncé-tól Texas Hold'em című munkája.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Folytassuk Európában. Kárpáti János van a vonalban, hiszen az euróatlanti szervezetek élén is változások, vagy legalábbis megújulás várható. Az egyik érdekesség, hogy tegnap éppen Ursula von der Leyent az Európai Néppárt listavezetőjének választották. Mekkora esélyt adsz neki, János?
Nem rosszat, hiszen gyakorlatilag 2 nagy válság érte az Európai Uniót az ő eddigi elnöksége alatt, nevezetesen a Covid és az Ukrajna elleni orosz invázió. És azért az általános vélemény, hogy az európai bizottság jobban szerepelt a két válsággal való megküzdés során, mint korábban más problémák kapcsán ezt így említették, és egy kicsit úgy lesajnálták az uniót, hogy béna, tehetetlen. Itt azért Ursula von der Leyen megmutatta, hogy férfi a gáton.
A NATO főtitkárát is újra választják, hiszen Stoltenberg eddigi főtitkár bejelentette, hogy távozik, egy évet nyújtott még a mandátumán, és egyelőre Mark Rutte eddigi holland kormányfő látszik a legesélyesebbnek. A nagyországok, Európai Unió és a NATO nagyországai támogatásukról biztosították, sőt a finnek is, de alig halopta magát jobban a magyar kormány szívébe, mint el eddig. Fölmetődött, hogy Maja Kallas személyében akárha egy észt miniszterelnök asszony követhetné a poszton, sőt a román elnököt is emlegették. Nos, Maja Kallasnak hogyan látszanak az esélyei szerinted?
Ha megerősödik az a szemlélet, illetve teret nyer az a szemlélet, hogy végre valahára a keleti tagországok valamelyik politikusának is lehetőséget kell adni, most kimondottan földrajzi értelemben, keleti tagországnak, akkor ez nem kizárt, hogy elég a hollandok, luxemburgiak, belgák túlnyomó többségéből, de más problémák is vannak. A balti országok azt hiányolják, hogy Rutte nem nagyon forszírozza a NATO-ban a fegyverkezés növelését, a védelmi kiadások növelését, márpedig a balti államok ezt az orosz agresszió miatt nagyon fontosnak tartják, tehát egyáltalán nem mondható az, hogy az egyébként Washington támogatását élvező Mark Rutte nyerekben érezheti magát.
Ugyanakkor Maja Kallas bejelentette, hogy az európarlamenti választásokon nem is indul, egyelőre marad észt miniszterelnök asszony, következésképp az is lehetne, hogy a NATO-ban való megválasztását nem zárja ki.
Így van, tehát a nagy osztozkodás, a nagy lóvásár az megkezdődik majd a júniusi európai parlamenti választások után, és nem csak uniós tisztségeket, hanem a NATO vezető posztját is tulajdonképpen elhúzhatják addig a döntést, hogy azt is bevegyék a kalapba, és akkor egy csomagban találják majd ki, hogy ki mit kapjon itt. Mondom, a földrajzi szempontokon túlmenően a pártcsaládok közötti méltányos elosztásra is szükség van. Néppárti, balközép, liberális, aztán férfi, nő, tehát sok metszete van annak, hogy végül is kiszaszerolják, ki legyen a legjobb.
És elképzelhetőnek tartanád akárha, hiszen a NATO-nak nem volt még női főtitkára, hogy nő áll majd az Észak-Atlanti katonai szervezet élén, az Európai Bizottság élén maradt von der Leyen, és az Európarlament élén is jelenleg egy hölgy áll.
Beszélgetésünk elején eléggé otrombán azt mondtam, hogy Ursula von der Leyen férfi volt a gáton, de hát ezt mondták már mások is előttem Golda Meirre, hogy ő az egyetlen férfi a kormányban. Tehát gyakorlatilag a nők szerepe most már abszolút fontossá vált. Nem elég csak hangsúlyozni, hogy szükség van nőkre is, hanem a képességeknek megfelelően. Én ezt abszolút nem tartom már kizártnak, hogy adott esetben úgy alakuljon, hogy a nők dominálják a különböző nemzetközi intézményeket. Aztán ez majd változik, hullámzik. Nem szabad mereven ragaszkodni a sémákhoz.
Kárpáti Jánosnak köszönöm, hogy ismét velünk volt, és jöjjön a végső leszámolás, Final Countdown a Europe együttestől. Végül még egy többszörösen nőket érintő téma, ezúttal a ködös Albionból, hiszen azért a sokat emlegetett brit uralkodóházból meglehetősen ködös hírek szivárognak ki. Akkor most kiviseli legalábbis képletesen a koronát, Kamilla királynő. Gyorsan hozzáteszem, kaptam hideget, meleget azért, mert az új dán uralkodó ausztrál hitvesét királynőként emlegettem, miközben vele kapcsolatban még a dánok is az epés Erzsébet király titulust mondogatták, de se baj. Nos, hogy állnak az udvar ügyei Londonban? Csak ugyan Kamilla vette kezébe az udvar irányítását? Erről kérdezem Erhán Veronikát, a Népszava londoni tudósítóját.
Kezdjük azzal, hogy a brit politikai és társadalmi életet nagyon is és kellemesen mondhatnám lepte meg az az alkalmazkodó képesség, elkötelezettség, áldozatkészség, helytállás, amit Kamilla királyné tanúsított azóta, hogy Károly királynál rákos betegséget állapítottak meg. A 75 éves uralkodó nyíltan bevallotta, hogy megnagyobbodott prosztatájának januári gyógyítása kapcsán azonnali kezelést igénylő rosszindulatú daganatot állapítottak meg nála. Odáig már nem jutott el viszont ez látnosztan, hogy a pontos diagnózis közölje nyilvánossággal. A háttérhez, tehát Kamilla nagyságához tartozik, hogy Károly király már a rekordhosszúságú trónörökössége során felkészült a monarchia karcsúsítására. Ennek gyors megvalósításához hozzájárult, hogy Harry Sussexi herceg Kaliforniába emigrált, na meg az, hogy András Yorki herceg a pedofil amerikai üzletemberhez, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt szó szerint kedvesztett lett. Igen ám, de az viszont nem volt a képben, hogy a trónörökös neje, Katalin Velszi hercegné hasműtétje miatt hónapokra kiesik a csatasorból, ezért aztán Vilmos az ő ápolására és három gyermekük ellátására hivatkozva hetekre kivonta magát az udvari teendőkből. Csak Anna királyi hercegnő és a 60. születésnapját éppen most vasárnap ünneplő Eduard edinburghi herceg állt rendelkezésre, így a 76 éves Kamilla minden várakozást felülmúlva dobta be magát az udvari élet sűrűjébe.
Na de emlékeim szerint azért korábban őt csak úgy emlegették, hogy Kamilla az első számú közellenség, a gonosz mostoha, akit a nép hercegnője, Diana korai halálának közvetett kiváltójának is nevezték.
Ez is igaz, de az is, hogy Kamilla azóta már királynéként évek óta folyamatosan lopja be magát az emberek szívébe. Amíg ez korábban úgy tűnt, mint egy alaposan megtervezett PR kampány eredménye, a királyné az idei nőnapra már őszinte tiszteletet vívott ki magának. A saját jogán két gyermekes, öt unokás, királyi hitves februárban, most el fog szájulni, 13 hivatalos és reprezentációs megjelenésre ugrott be a király teljesítésre.
Ez tényleg sok.
Ugye? Igen, és ráadásul ezek közül különösen nehéznek bizonyulhatott az a megemlékezés, amit a londoni emigrációban élő Konstantin volt görög király halála alkalmában rendeztek Windsorban. Különösen azért, mert az európai királyi családok képviselői közül többen is Windsorba utaztak. A Szentgyörgy-kápolnában összegyűlt notabilitások előtt Konstantin keresztfiának, Vilmos brit trónörökösnek kellett volna elmondani a gyászbeszédet, de ő az utolsó pillanatban megmagyarázatlan, személyes okokra hivatkozva lemondta részvételét. Ezt máig nem tudjuk, hogy mik voltak ezek a személyes okok.
Hát gyaníthatóan a feleségének a gyengélkedése.
De ezt nem vallották be. Nem. Így aztán Kamillára maradt az esemény levezénylése. Sőt, ez párosult azzal a zavaró tényezőnek a feledésre ítélésével, hogy a kastélyból a kápolnában meghökkentő módon a rejtegetett András és ugyancsak rákbeteg elvált felesége Sára vezette át a díszvendégeket. És még lehet folytatni, például Kamilla feladatai közé tartozott egy gyerekek számára rendezett kreatív irodalmi vetélkedő alkalmából rendezett fogadás a Buckingham palotában. Melesegő nagyon sok teendőt vállal magára az olvasással kapcsolatban, tehát ez abban azért jó beleélet. Sőt az is, hogy az Ukrajna elleni orosz invázió második évfordulója alkalmából londoni rezidenciáján a Clarence House-ban megvendégeje Olana Zelenszkát, az ukrán elnök feleségét. És az események ráadásul csak sűrűsödnek a következő hetekben. Az már biztos, hogy a jövő hétfői a nemzetközösség előtt tisztelgő hagyományos, a Westminsteri apátságban megtartandó istentiszteleten is Kamilla lép fel a király nevében, aki majd videóüzenetben üdvözli a megjelenteket.
Erhán Veronikának köszönöm, hogy ismét velünk volt Londonból, önöknek, hogy meghallgatták a műsorunkat. Mához egy hétre Horváth Ádámmal ismét várom önöket, és akkor jöjjön most a legendás Queen nóta, Under Pressure, nyomás alatt, a szintén legendás Annie Lennox és David Bowie előadásában.
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.